tisztelt konferencia, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a meghívást, és külön köszönöm Fölkli Gábornak, hogy tudtunk cserélni, és így ma tarthatunk meg ezt az előadást. Talán ne veletnekség egy olyan konferencián, amelyik Janus Pannoniusról, Vitéz Jánosról és egyáltalán a humanista hagyomány továbbéléséről szól, azt a kérdést feltenni, hogy vajon a két említett jeles szerzőnek a szülőföldjén mennyiben élhetett tovább bármilyen humanista hagyomány a 16. század folyamán, és erre vonatkozólag mi az a millió, amiben esetleg ők szocializálódtak, hiszen történészként alapvetően nem a szövegek oldaláról, hanem a szerző oldaláról foglalkoztat ez a kérdés, és izgalmasnak találtam annak idején Brodarics István kapcsán is, akit szintén ehhez a szülőföldhöz kapcsolhatunk, megkeresni azokat a kapcsolódási pontokat egy 10 évvel ezelőtti előadás erejéig, hogy vajon hol van az a közege, amiben ezek az emberek bele szocializálódtak, onnan esetleg kiemelkedtek, ahol családi kapcsolataik fűzték őket. És hát jó pár ilyen alapvetően a drámai száma közötti középkori Szlavóniáról beszélünk, annak is most a Körös vármegyei területéről, ahol azokat a családokat a Brodaricsokon túlmenőleg, akiket a 16. század első felében érdemes említeni, különösen a kamarai vagy kancelláriai adminisztrációban, illetve nem egy esetben kimutathatunk egyetemi tanulmányokat is. Ezek majdnem minden esetben Brodarics, Fintics, Gerdák, Rasóczi, Hárságyi, Hobedics, Konszka és Gregorjánci, néhányan eljutnak majd a század folyamán a bárói tisztségig is, azaz sikerül a fölemelkedésük elsősorban az udvari tisztviselésnek köszönhetően, elsősorban a szakértelmüknek köszönhetően, de egy Körös vármegyei kisnemesi körből származnak, olyan egyébként nem a világ közepének számító kicsi településekről a kúria áll, amelyek egyébként a 16. század folyamán elpusztulnak, leginkább az 1550-es évek közepén ez a terület már tartósan oszmán uralom alá kerül. Így, ha úgy tetszik, ez a fajta szülőföld, ami Vitéz kapcsán és Janus Pannonius kapcsán említhető, ez eltűnik, de ezzel együtt nem veszik el az a kérdés, hogy mit is tudunk kezdeni azzal, hogy a ma Horvátországhoz tartozó, egyébként pont a 16-17. Században markánsan megváltozó terület, ami a középkorban Szlavónia, a 18. század elejére pedig egyre gyakrabban immár Horvátországnak említett terület, hogyan is él tovább egyfajta humanista hagyomány, ami ma hát két ország felség területe, ha úgy tetszik, ez sem új keletű megállapítás, sőt egy komoly szakirodalma van ennek, immár a 19. század közepétől kezdve, hiszen ugyanúgy vallják magukénak a horvát irodalomtörténészek és humanista kutatók, mint ahogy a mai magyar irodalomtörténet. De addig, amíg mi sok esetben egy központi, egységes magyar humanizmusról beszélünk, addig bizony a horvát humanizmusnak a problémája sokkal összetettebb, hiszen irodalmi központok alapján immár kanonizált módon városokhoz, tartományokhoz köthető horvát humanista körökről beszélnek, amelyek Ragusa, Zadar, Spalato, Szebenikó, illetve Vár és Korcsula szigete az, amiről egy nagyon erős itáliai hatás van. Ez a Dalmácia politikai értelemben valójában nagyon rövid ideig tartozik a Magyar Királysághoz, szellemi értelemben egyébként jobban, mint gazdasági vagy politikai tekintetben, 1420-tól kezdve velencei felségterület, a 16. század folyamán nagyon erős oszmán hódítási, a köszönhetően jelentős része elveszik, illetve tényleg visszaszorul egy szűk tengerparti sávra, de egy nagyon erős itáliai hatás ellenben minimális magyar behatás vagy nyomok azok, amik felfedezhetők benne, és nem véletlen, hogy a horvát irodalom történet Siveniki, Dubrovniki, Zadari, Kotori ilyen humanista körökről beszél, majd egy nagy ugrással egy minden egyéb kategóriát is kialakított magának a 20. századra, és csak ezután beszél, ha úgy tetszik, a kontinentális Horvátország, horvát terminológia szerint kontinentális Horvátország, 19. századi horvát történetírás, Velebiten túli horvát területekről beszél, valamiféle zágrávi irodalmi körről. Van-e bármilyen kapcsolat, van-e bármilyen előzmény akkor, amikor antigyurcinkai irodalomról beszélünk? Ezek természetesen rendkívül jól ismertek a magyar irodalom történetben, tehát mondjuk Ludovikus Tuveóról egyáltalán nem kell ebben a körben különösen beszélni. Lehet, hogy kevésbé ismerte egyébként egy jelentős kapcsolat, Georgius Szizboreus Szibenicenzis, a horvát nevén Juraj Sizsgó is, akinek viszont, hogyha a műveit nézzük, kevés maradt fel tőle, de van egy eléggé a Sibenik mezeinek feldúlásával, ez egy konkrét történelmi eseménynek a nyomán született 1468-ban, és ahogy látszik, a Sibeniki a szerző maga, de Janus Pannonius 1463-ban kelt elégiája ihlette szövegileg. Mindez arra nagyon jó bizonyíték, hogy van irodalmi és textuális kapcsolat a dalmát tengerpartok területén alkotók és a Magyar Királyság területén alkotók között, legalábbis Janus Pannoniusnak van már nagyon korai recepciója, és nem csak irodalom tekintetében, tehát nem csak szép irodalom, nem csak vers, hanem prózai tekintetben is megjelenik a humanista antitószika irodalom, de rögtön egybe van kötve, akár itt Sizsboricsnak a kapcsán az illirizmus kérdésével is, a De situ illirice civitate Szibenici című művében, és nem véletlenül akkor okozott ez a kezdetektől fogva egy problémát a magyar irodalom történeten belül is, hogy hogyan lehetne ezt a gondolatiságot úgy integrálni, hogy végül is mégis a Magyar Királyság keretein belül maradjon, amikor itt a török ellenesség rögtön valamiféle nyelvi kérdésen keresztül, de történeti és eredet kérdéssé is válik. Szintén nem kell senkinek ebben a teremben bővebben beszélni Marko Marulicsról, Spalato szülöttjéről, akit a horvát irodalom története a legnagyobbak között emleget, akinek az Imádság a török ellen című munkája szintén közismert, ugyanúgy, ahogy a Jüri című alkotása is, és ragúzai költők közül Mávró Petranovics az, aki szintén ebbe a körbe, de ezeknél a sor jóval számosabb, tehát itt tényleg csak néhány eklektikus példát emeltem ki. Ugye Buda város panasza 1541-ben született, ez egy régóta ismert, egy gyakran idézett mű, de most az elmúlt években Kassa Péternek köszönhetően azért magyar fordításban újra megjelent, és nem véletlen, hogy egyébként van ragúzai szerzőknél a Mohácsi csatának is recepciója, van ismeretlen szerzőtől egy eposzunk, amit már az 1920-as években megtörtént az elemzése, és egyébként pedig van egy ismeretlen Horváth Ferences szerzetesnek a prózai munkája a 16. század közepéről, amelyik a horvát történettudomány előtt ismerő volt, a magyar történettudomány előtt nem, de egy komoly Mohácsi csata leírás szerepel benne. Ugye most Brodalicshoz képest nem komoly, minden máshoz képest igen. Tehát ezt így kell érteni, és főleg azért, mert megnevezi a forrását, 1550-es években vagyunk, hogy ő maga magyar nyelvű forrásból szerezte az adatait. Azt gondolom, ez önmagában izgalmas, hogy honnan tájékozódhatott a Dedék Minorita szerzetes, de ez egy másik előadás témája lehetne. És hát ezzel a dalmát török ellenességgel, antikusztika irodalomban azért van egy nagy baj, amit Vetranovicsnak a műve is mutat, amiben van egy izgalmas szövegrész. Ha én az ottomán haráccsal szolgálnám, jaj, nem hullna annyi könny és bánat talán. Miről beszél valójában itt? 1541-ben vagyunk. Ha Izabella mellett maradtok, mondja Buda városa a magyaroknak, akkor nem kellett volna ezt nem történni, akkor megmaradtunk volna. Hogy van a ragúzai túlélési stratégia, a kiegyezés, legyen akármilyen vazallusi szerződés, de az, amit szapolyai környezete felvállal 1528-tól kezdve, az valójában a ragúzai példának egy sokkal nagyobb méretekben való megvalósítása, és nem történt még ennek, hogy Bartagában azért írt szapolyai környezetében levő délszláv humanistákról mindenkit egy kalap alá véve, egy remek tanulmány, de hogy az a fajta minta, amit ők hoznak Ragusában, hogy hogyan működhet ez úgy, hogy valami élni és élni hagyni legyen. Nem kizárt, hogy ezek az egyébként humanista figurák hozzák szakolyai környezetébe szintén ezt az ismeretet, hogy ezt, ha működött kicsiben, lehet, hogy működik nagyban is. Na ez azért mégiscsak egy gyenge eltorzítása annak a következetes, törökellenes élő irodalmi szövegeknek, amire jóval több példa van akár a korábbi, akár a későbbi időszakból, de éppen ezért ezt nehezen is lehetett integrálni, főleg az 1560-as évektől kezdve a magyar irodalomban. És hát a Kádár Lucsicsot muszáj megemlíteni, de hát mivel Benne Sándor itt van a teremben, ezért többet nem is fogok sem róla, sem Zrínyiről beszélni. Tehát 1566-ban nagyjából eldől ez a kérdés, hogy ez a különutas raguzai törökökkel való bármilyen együttlétnek a kérdése még irodalmi szövegekből sem megy, hiszen megvan az a hős, megvan a hogyan kell ezt jól csinálni a törökök ellen, még az életünk feláldozása árán is, úgy, mint Zrínyi Miklós, úgy, mint egy igazi horvát hős. Ez az egyetlen olyan valid magatartásforma, ami a törökökkel szemben elfogadható, és ez az, amit egyébként látni fogunk annál a pár szerzőnél is, akit itt bármilyen módon esetleg zágrámi körként nevezhetők. Ismert a horvát történetírásban, illetve irodalomtörténetben ez az említés, de meglehetősen enigmatikus, hogy miről is van szó. Tehát addig, amíg egy falátói vagy egy raguzai kört név szerint elég jól be lehet azonosítani, és meglehetősen hosszú a névsor, akik ide tartoznak, úgy az zágrámi alkotóknál azért olyannyira sötétben tapogatózunk, hogy Lőkös István az egyébként remek horvát irodalom történeti alkotó művének monográfiájában nem említi. Az 1992-es Revázkán historiográfia szentel neki egy-két oldalt a zágrábi körnek, de István Finál kezdi, félig meddig egyébként jogosan már, mint Istvánfi szerepeltetése, de legalább annyi probléma is van vele, aztán utána gyorsan át is ez a 17. századra. Tehát pont a 16. században a keresztény kézen maradt szlavon területen levő szlavon egyházi és világi nevességnek, vagy legalábbis középelitjének a reprezentáns irodalmi alkotói nem szerepelnek ebben a körben, miközben így össze vagyunk most a nagyjából a magyar irodalom történet, tehát a kit tartunk, ugye könnyű dolgunk van Tito óta délszlávnak tartani, mindenki, akinek a neve ígyse végződik, az bele lehet pakolni ebbe a sorba, így aztán a mindenki a délszláv irodalom jeles művelője, Brodarics, Verancsics, Dudics, mindenki bele van zsúfolva ebbe az zágrábi körbe, holott ebből azért ebből a háromból legalább kettő és fél semmi esetre sem tartozik ide, vagy Brodarics is maximum átutazóban, de hogy így elfedik. Tehát ez a fajta fragmentáltsága ennek a nevező délszláv világnak elfedi azt, hogy ezek az emberek abban az időben igenis számon tartották mind a működési területüket, mind az, hogy kivel voltak kapcsolatban, és utólag egy megfelelően messzire vagy távolira beállított blenderrel lehet őket csak egy csoportként szemlélni. Csak nem véletlen, pár évvel ezelőtt Istvánfi Miklós kapcsán egy Tóth Gergely szervezett konferenciát és szerkesztett kötetet, az ott megjelent és publikáló Ivan Vándusi egy elég lehangoló véleményének adott a hangot. A reneszánsznak kevés visszhangja volt Horvátországban és Szlavóniában, mivel a régió társadalmi elitjét lefoglalta a háborúskodás, anyagilag pedig kimerítette a tartalékaikat, a birtokvédelemre költött pénzt. A patronusság intézményezik lassan fejlődött, idézzük vége. Hát, ha lehet azt is mondani, hogy Horvátországban is van egy nagyon furcsa szemüveg rajtuk, tehát nem csak nálunk van több Balaton, kevesebb Adria, de náluk is ugye kevés Itália és sok Pannonia akkor, amikor arról beszélnek, hogy ez a középkori Szlavóniának nevezett terület mennyire provinciális, mennyire másodvonalbeli, és láthatólag egyébként a mai kutatások, irodalomtörténeti kutatások fókusza sem helyeződik ide, mintha nem létezne. Holott ennél azért jóval izgalmasabb ez a kérdés, de hát hogyha megnéztük, hogy Horvátországról miért határterület ez ami az ő történetük is, ugyanez elmondható magyar oldalról, pedig ennek a zágrábi püspökségnek, ami felöleli egyházjogilag a középkori szlavónia területét, van néhány olyan sajátossága, ami mindenképp ide kívánkozik. Nem szűnik meg teljes egészében a területen, nem úgy, mint a magyar egyházmegye jelentős részén. A püspöki székhely mindvégig keresztény kézen marad, még rövid ideig sem foglalják el az oszmánok, és ez az zágrábi püspök tekintélyét a magyar püspöki karon belül is meglehetősen magasra fogja emelni. Nemhogy eltűnne a kártalan az adott településről, hanem még gyarapodik is, hiszen 1552 után a császmai kártalan is megtartva különállását, de Zágrába költözik, és hát ugye sok kanonok püspököt győz alapon, hozzájárul a zágrábi kártalan felértékelődéséhez. Van egy nagyon erős szerzetesrendi jelenlét, nem pusztulnak el, és mielőtt elpusztult volna az utolsó, már megjelennek a jezsuiták, tehát hogy itt a reformáció mint olyan nem kérdés, hanem rögtön a katolikus megújulással hittak. És hogy ez a püspöki hatalom ez nem erodálódik, ez a püspöki hatalom megtartja sok esetben a birtokain keresztül a befolyását, olyannyira, hogy Szlavónia legmagasabb politikai tisztségét, a bármi tisztséget is több esetben püspökök birtokolják közösen, ami az adott tartományi nemesség számára tekintetében is egy nagyon komoly ütőkártya. 16. században két ilyen püspököt is ismerünk, Raskovicsot és Szankovácsi Gáspár. Van egy tartományi elit, és a maga kártalan is olyannyira erős, hogy a magyar köztörténetben is ismerős Sziszek várának, ők a kiépítői, amelyek a 15 éves háborúban kap kulcsszerepet, ők a fenntartói, és ők finanszírozzák itt a csapatokat is. Ez a Sziszek azért fontos, mert ennek az ostromáról, illetve a itt zajló csatákról készül a legtöbb irodalmi alkotás a 16. század második felében. Azt gondolom nem véletlen, az összefonódás itt csak tényleg az 1544-től. Erre van külön forráskiadvány készült el a 90-es években Horvátországban, vagy most az újabb, talán egy vagy két évvel ezelőtt egy komoly tanulmány is Sziszek és az zágrábi kártalan kapcsolatáról, és hát készül 1591-92-ben, két esetben is megvédik oszmán támadásokból, 1593-ban van egy jeles győzelem, aztán 93 végén elesik, de hát ez ugyanolyan, mint a Western filmeknél, hogy a hős halálát már nem közvetítjük, hanem a napjelentébe való ellogoglás a lényeg, ez a győzelem maga. És hát van nálunk Mikáczy Miklós néven ismert Nikola Mikácz kanonok az, aki jelen van az eseményekben. Ő maga a hős is, és meg is írja ezeket az eseményeket az Obsidio Sistienzében, amit Kovacsics ad ki 1798-ban, 1742-nél járok elnök úr, ha jól látom, tehát egy két percen még akar, három, az már a hőség zavra, köszönöm. Gregor Jáci a legismertebb, Olár Miklós környezetében nő fel az a generáció, akiről egyébként a 16. század második felében beszélhetünk. Olár Miklós a távollétével generálja a humanizmus, hiszen Zágrában nincs, zágrábi püspökként viszont olyan embereket rak vikáriusként oda, akiben értelemszerűen megbízik, és hát ha van közös nyelv, akkor ez a humanizmus egy közös nyelv azokkal, akikkel megérteti magát. Gregor Jáci Pál egy ilyen figura, aki aztán bécsi püspök, zágrábi püspök, ott van a tridenti zsivaton, ott van egyébként ő Ferdinánd képviselője a Fráter György gyilkossága utáni perben, és hát egyébként az ő irodalmi munkássága többé-kevésbé ismerjük is, ugye legutoljára Kulcsár Péter, aki megjelentette a breviáriumot, ami arról, hogy ide tartozik, tehát hogy ő ennek a zágrábi körnek az első jeles 16. század második felének tagja. Az, akiről újabban született meg egy remek horvát nyelvű tanulmány, Georgius Wurfel, a sok néven is fut, egy német figura Ingolstadtban tanult, Draskovics hozza magával őt a trentói zsinatról, és hát hogyan finanszírozza, dotálná, ha nem zágrábi kanonoki stallomban 10 évig, és ő lesz az újjászervezett szeminárium előjárója, és ő egy elégiát ír, hát kinek, ha nem urának tiszteletére, Draskovics győr, zágrábi püspöknek, 1562-ben a Glina folyó mentén volt egy kisebb győzelme, na most ebből lett egy irodalmi alkotás alapélmény, de hogy ez is a gondolom ebben az antikrúzika irodalomba beletartozik. Anton Bramec, vagy hát magyarul Bramec Antal, az jobban ismert, az 1578-as krónikája, ő is az ágrári kanonokok révén került ide, inkább mint nyelvújító, vagy a kájnyelvjárásnak a terjesztője ismerjük, de hát ez az oszmánok elleni harcok lejegyzésének a fontos kordokumentuma. Petricevicsről egyébként alapvetően nem tudtunk, vagy keveset, ő kakuktojás, hiszen nem kanonok, hanem kisnemesi családból jut el a vicebáni tisztségi horvátország ülési követ, de ő Panegrikus Tír szintén Draskovics kalocsai érseki kinevezésének tiszteletére, ami meg is jelenik Bécsben, és ennek természetesen kitért Draskovics török ellenes sikereire. Csehovics Mátyás zágrámi kanonok, aki Frankovácsi Gáspár zágrámi püspök beiktatása alkalmával írt egy laton heroidát. Kercselics ismerte, mára azonban a mű elveszett, tehát hogy idézetekből, citátumokból ismerjük csupán, és hát Zelnicei az, akiről valójában kellene beszélni, de azon gondolom pillanatilag ennyi is elég. Az a tanultság megvan, ami Gregorián Cidán külföldi egyetemi tanulmányok, a hosszú ideig kanonok is talló szerén, egyik pécsi püspöki tisztségen is végigmegy, és két művéről tudunk, az egyik megmaradt és publikálták, a másik elveszett, Historia Obsidionis Sicilia, az nincs meg, a Petrinja 1596-os csatát bemutató az megvan, Istvánfi és Rátka is használja, és így azt mondhatom összességében, hogy valójában legalább 6 egymást ismerő zágrábi káptalan is környékén tevékenykedő humanistát sikerült azonosítani a 16. második felében, akik egyébként megágyaznak annak a világnak, 17. századon már itt volt néhány gondolat kitekintés tekintetében, egészen hátfaig bezárólag, hogy a Janus Pannonius, hogy hogy lehet tankönyvként, mi az, ami átvezeti ezt a fajta humanista hagyományt a 17. században, azt gondolom, hogy szisztematikus, de sziszifuszi munkával összeszedhetők azok az emberek, akiknek a munkáival ez a fajta humanista hagyomány átvészeli a 16. század második felé. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak!